Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Jakab levelének első fejezetéből. Jakab levelének első fejezetéből, annak is a 2.-18. tartó ige szakaszáig.
Teljes örömmel tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorba der vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut az Isten, kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy ismét felragyog előttünk a te nagyságod. Magasztalunk téged, Jézus Krisztus, a kereszten aratott győzelmedért. Szeretnénk téged egyre jobban megismerni, és szeretnénk minden körülmények között benned bízni. Köszönjük, hogy te Úr vagy a gonosz felett is. Segíts, hogy a gonosszal viaskodva sose felejtsük el, hogy nem nekünk kell legyőzni őt. Bocsáss meg, amikor megriadunk a kísértésektől. Bocsáss meg, amikor lebecsüljük erejét, vagy túlértékeljük azt, és rettegünk tőle. Jó azt tudnunk, Urunk, hogy legyőzött ellenséggel kell szembenéznünk. Add a te szent lelked világosságát, adj bölcsességet, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Segíts, hogy újra és újra vissza tudjunk utasítani mindent, ami a gonosztól való. És hadd lássuk minden győzelmünk mögött a te nagy kegyelmedet. Kérünk, szabadíts meg minket rossz tulajdonságainktól, tőled idegen gondolatainktól, kívánságainktól, rossz szokásainktól. De szeretnénk, Urunk, megköszönni a próbákat, amiket a javunkra adtál. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ezek által is változhat az életünk, erősödhet a hitünk és a benned lévő bizalmunk. Kérünk, küldd el a te szent lelkedet, hogy az emberi beszéd valóban a te megszólító igéddé váljon a szívünkben. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket, közös igére figyelésünket. Amen.
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Máté evangéliumának 6. részéből a 13. verset olvasom. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Valaki egyszer azt mondta, a gonosz nem megy a kocsmába kísérteni, mert a kocsmában minden rendben van. Kísérteni a templomban jár Isten tiszteletre, mert ott van elég sok tennivalója. Ott kell leginkább munkálkodnia. Az úri imádságnak az utolsó kéréséhez érkeztünk, ami azt hiszem, hogy talán az úri imádság legnehezebb kérése is, hiszen Istenhez imádkozunk, és így zárul az imádság, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Valaki egyszer azt mondta, hogy nagyon szeret az úri imádsággal imádkozni, de legszívesebben ezt az utolsó kérést átugorná, mert nehezen tudja értelmezni azt, hogy hogy is van ez, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Hozzátehetnénk azt is, hogy Urunk. Luther Márton, a reformátor azt mondta, hogy a kísértés a bűnre csábítás külső alkalma. Ismerjük Luthernek az életét, talán egy kicsit többet is foglalkoztunk vele most a reformáció évében. Talán láttuk a filmet is, ami az életéről szól, melyben nagyon szemléletesen jelenik meg ez a küzdelem, ahogy Luther szinte már-már őrjöngve könyörög azért, hogy távozz tőlem, Sátán, ne kísérts, és hogy Uram, adj erőt, Uram, irgalmazz nékem, és próbál újra és újra belekapaszkodni Isten ígéretébe, és abba, hogy baptizmus szó, meg vagyok keresztelve, Isten szövetségének a részese vagyok. Azt éli meg, tulajdonképpen nem csak az árkájába, belső szobába, hanem életének egy nagyon jelentős részén, hogy küzd és harcol. Harcol az ördög és a gonosz ellen, a Sátán ellen, és a küzdelem szinte minden napját végig kíséri. Talán van olyan a testvérek között, aki olvasta C.S. Lewisnak a Narnia Krónikái című könyv sorozatot, ebből is az első kötetet, az Oroszlán, a Boszorkány és a Ruhás Tefény című kötetet. Ennek az elején van még egy rövid kis történet, amikor Edmund átjut a ruhás szekrényen keresztül Narnia világába, Narnia országába, akkor már messziről hall egy csilingelést, megáll és találkozik a fehér boszorkánnyal, akit magyarul hívnak, csak fehér boszorkánynak, egyébként angolul Lady néven szerepel. És beszélgetésbe elegyednek. És fogdatózik a fehér boszorkány, hogy ki ő, hogy honnan jött. És aztán, mikor kiderül, hogy Edmund Ádámnak a gyermeke tulajdonképpen az ellenséghez tartozik, akkor elkezdi nagyon körmönfont módon behálózni. És megkínálja őt török csemegével. És Edmund nem tud ellenállni, és elfogadja a török csemegét. És aztán elmondja a fehér boszorkány ezt, hogy mit kér Edmundtól, és Edmund kér még a török csemegéből, és azt mondja a boszorkány neki, hogy akkor kapsz, ha megteszed. És akkor el is dől Edmundnak a szívébe az, hogy megteszi azt, amit a boszorkány kér. Luther azt mondja, a kísértés kívülről érkezik. Calvin ezt egy kicsit más oldalról látta, számára más vált hangsúlyossá. Kábin azt mondta, hogy a kísértés az belülről fakadó bűnre sarkallás. A heidelbergi K.T. pedig így fogalmaz, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, azaz mivel magunkban olyan elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküt ellenségünk az ördög, a világ, és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, szent lelked erejével tarts meg, és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. Azt hiszem, hogy a K.T. nagyon jól fogalmazza meg a kísértések ezt a kétoldalúságát. Luther a külső kísértést hangsúlyozza, Calvin pedig a belső késztetést. Én amikor a kísértésről gondolkodok, akkor alapvetően úgy látom, hogy a kettő az tulajdonképpen egybe tartozik, és nem könnyen választható el egymástól. A nagyon egyszerű és talán buta példával szemléltetném, hogyha mondjuk fogyókúrázok és kiteszik elém a kedvenc csokoládémat, akkor mondhatom azt, hogy a kísértés az érkezik egyrészt kívülről, ott van a szemem előtt. De jelen van a belsőmben is az a vágy, hogy én ne tudjak ellenállni, hanem kivegyek valamennyit belőle, és azt megegyem. Mind a kettő jelen van. A külső és a belső is. Amikor így imádkozunk, hogy és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, akkor azonban először azt kell látnunk, hogy ez az imádság részlet leginkább bennünket alázatra tanít és indít. Annak a beismerésére, hogy magunkban elesettek vagyunk és gyarlók vagyunk. Ahogy a K.T. mondja, egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni. Mégpedig azért, mert nálunk nagyobb hatalommal nézünk szembe. És igaz ez akkor is, amikor úgy éljük meg, hogy külső a harc, és igaz ez akkor is, amikor úgy éljük meg, hogy belső a küzdelmünk. Mert egy-egy erős kísértésnek nehéz ellenállni, sokkal könnyebb sodródni a tömeggel, és azt mondani, hogy hát mindenki ezt csinálja, én sem lóghatok ki a sorból. Egyik diák mesélte el azt, hogy kivel beszélgettem, hogy a héten majdnem igazgatói intőt kapott, mert a házirendben benne van az, hogy az iskolában nem szabad mobiltelefont használni, és a mobiltelefonon zenét hallgatni. És hát volt valaki, aki az osztályba elővette a telefonját, és elkezdett hangosan zenét hallgatni. És hát hívták, és hát ő is odaült. Aztán nem kapott intőt. De sokkal könnyebb azt mondani, hogy odaülök a társaimmal és a barátaimmal, még ha tudom is valahol, hogy ezt nem szabad, de azt mondani, hogy kapcsolt ki. De igaz ez a belső kísértésre is. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én sokszor éltem már át azt, hogy tudom, pontosan tudom valamiről, hogy nem kellene tennem, de bennem van az, hogy ez olyan jó lenne, és mégis megteszem. A legegyszerűbb példa az az, amikor tudom, hogy nem kellene a következő szelet pizzát kivenni, de olyan csábító. És mégis kiveszem. Ez egy bagatell kérdés. Nem is erről van itt szó, mert alapvetően ebben a kérésben a gonoszsal való hadakozásunk van. Nem arról van szó, hogy most eszek többet vagy nem. Csak pusztán azt szeretném szemléltetni, hogy a kísértés az nagyon erősen hat ránk, akkor is, ha kívülről jön, és akkor is, ha belülről jön. És önerőből majdhogy nem lehetetlen ellenállni. Egyszer az egyik ifjúsággal beszélgettem, talán mondtam már ezt a példát, és állította azt, hogy ő nem fog semmi rosszat tenni a következő találkozásunkig, és ő ezt meg tudja tenni. És aztán találkoztunk egy hét múlva, és megkérdezte tőle, hogy haladtál. Hát azt mondta, hogy egészen a lámpáig eljutottam, és ott már el is buktam. Mert önmagunktól fogva gyengék vagyunk, és ez a kérés, és ezt nagyon jól mutatja meg a KT, először erre tanít bennünket, és ezt helyezi a szívünkre, hogy be kell látnunk azt, hogy önmagunkba gyengék vagyunk. És egyetlen egy módon állhatunk meg a kísértésbe, hogyha van alázatunk ahhoz, hogy kérjünk külső segítséget. Mégpedig a mi mindenható Urunktól. Sebezhetőek, elesettek és gyarlók vagyunk, akik saját erőnkből meg nem állhatunk, Isten segítségére szorulunk. Mégis hogyan lehet az, hogy azt mondja itt az ige, és így tanít Jézus imádkozni, ne vigy minket a kísértésbe. Ráadásul olvassuk a Jakab levelét, ahol pedig ez van, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, de ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mikor Calvin ennek az igének kapcsán ír, akkor azt írja, hogy másként kísért az Isten, és másként a sátán. Ez, mármint a sátán, hogy szerencsétlenné tegyen, kárhozatba vigyen, megzavarjon és tönkre tegyen. Isten pedig, hogy övéit próbára téve, azok őszintességéről bizonyságot nyerjen, és gyakorlással az erőt megszilárdítsa. Miről van itt szó? Arról, hogy a kísértés alapjaiban a gonosznak a munkája. Onnan ismerhető fel, hogy meg akar sebezni, és el akar távolítani Istentől, mintha Isten és közénk éket verne. Bűnre csábít, rosszra visz. Amikor ezt tapasztaljuk meg, akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy ez a gonosznak a munkája. De nem véletlen az, hogy Calvin, mikor itt beszél, akkor nem csak a kísértés szót használja, hanem a próba szót is. És az az érdekes, hogy az úri imádságot eredeti görög szövegében is egy olyan szó szerepel, ami a görögül a peirasmos, amit kétféleképpen lehet fordítani. Lehet fordítani kísértésnek, és lehet fordítani próbának is. Calvin azt mondja, hogy próba az, amikor az Isten edz bennünket, a kísértés az, amikor a gonosz el akar szakítani az Úrtól. De fontos azt látni, hogy ez a kettő is összetartozik. És ennek a legszemléletesebb példája Jobbnak a története. Ahol miről olvasunk? Vannak az Isten fiak, akik egyszer élükön a sátánnal, megállnak Isten színe előtt. Az Úr megkérdezi a sátántól, honnan jössz? És a sátán azt mondja, hogy a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátának. Észrevetted-e a szolgámat, Jóbot? Nincs hozzám fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember. Félje az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Megvan rá az oka, azért félje az Istent. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsak ki a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezed. És eltávozott a sátán az Úr elől. Mit látunk itt? Azt, hogy az Isten megengedi, hogy a sátán megpróbálja valóban állhatatos-e Jób. És talán mindannyian ismerjük Jobnak a történetét, a sátán elveszi mindenét. A gyermekeit megölik, a vagyonát elrabolják, az egészségét elveszíti. És aztán érkeznek a barátai is, akikről elmondhatjuk azt, hogy sokkal mélyebbre húzzák a Jób tanácsaikkal, mint hogy segítenék őt a megerősödésben. Jób számára, bár meg kell vallanom, hogy ez a helyzet, amiben ő került, szinte majd, hogy nem elképzelhetetlen a számomra, hogy milyen lehet az, mikor valaki tényleg mindenét elveszíti, a családját, a gyerekeit, azt, amilyen van, még az egészségét is. Mindenét elveszíti. Mekkora lehetett a kísértés arra, hogy azt mondja, megtagadom az Urat. Jób itt a maga teljességében éli meg azt, amit mi is átélünk a kísértésben, hogy egyedül vagyok, és végtelenül nehéz. Mindent, ami áldás volt az életében, az egyik pillanatról a másikra semmivé lett. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy mindezt az Úristen megengedte Jób életében. Sőt, határt is szabott a sátán munkájának. Nem pusztíthatta el Jóbot. Az Úr ezt felelte a sátánnak, a kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől tartig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. És akkor oda ment hozzá a felesége, és ezt mondta neki, még most is kitartóan fethetetlen vagy. Átkozd meg Istent, és hallj meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. A görög nyelvben a próba és a kísértés szóra egy szóban. A magyar nyelvben én ezt tapasztalom, hogy nagyon sokszor a próba és a kísértés szót szinonimaként használjuk. De a kettőt jó, hogyha külön választjuk és megkülönböztetjük. Calvin azt mondja, és egyetértek vele, hogy a kísértés az mindig a bűnre csábít. Célja, ahogy korábban mondtam, hogy eltávolítson Istentől. A próba ellenben az, amit ami az eredményezi, hogy megtisztulok és megerősödök. Hogy kipróbáltál ezt az életem és a hitem, ahogyan Jakab fogalmaz. A próba szót egyébként a Szentírás gyakran abban az összefüggésben is használja, amikor ez a szó a fém feldolgozással, megmunkálással kapcsolatos. Amikor a fémműves megolvasztja a fémet, és kiéged belőle minden szennyet, és oda nem illő dolgot. Amikor különválik az, hogy mi a tiszta, és mi az, ami kidobandó. És végzi ezt addig, míg a nemes fém valóban nemes fémmé lesz. Isten azért engedi meg a nehézségeket az életünkbe, hogy a mi hitünk az kipróbáltá, megpróbáltá és szilárdá legyen. És akkor is így van ez, hogyha az adott pillanatban azt éljük át, hogy iszonyatosan nagy a teher és a nyomorúság rajtunk. És szinte már-már összetörünk. Én azt hiszem, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy Jakabnak akkor adunk igazat, amikor túl vagyunk a próbán, a kísértésen. Amikor visszatekintünk, és hálát tudunk adni azért, hogy az Isten megtartott. Az nagyon nehéz, amit Jakab ír, hogyha benne vagytok, akkor is örüljetek. Visszatekintve sokkal könnyebb. De fontos azt látni és tudni, hogy Isten még a legnehezebbet és a legrosszabbat is fel tudja használni a mi életünkben, hogy a mi hitünk, a mi elköteleződésünk az megerősödjön. Így folytatódik a mondat, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Azaz, mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni, mindezekért pedig nem mi ránk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség. Isten nem hagyja magára az övéit. És erre még korábban nem gondolkodtam, de amikor készültem erre az alkalomra, akkor az jutott eszembe, hogy milyen csodálatos az, ahogy az első úrnap és az utolsó úrnap keretbe foglalja az egész heidelbergi kátét. Mert az utolsó úrnapon arról van szó, hogy az életünkben vannak nehézségek és vannak próbák, amikor a sátán gyötör bennünket. De Istennek van hatalma megőrizni, és lehet az a meggyőződésünk, hogy ő megőriz. Mert csak az ő megengedő akaratával érhet bennünket kísértés. De mit mondunk, és hogy szól az első úrnap első kérdés felelete? Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. És itt figyeljünk, hogy ugyanarról van szó, úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat a fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Az eleje és a vége is arról szól, hogy Istennek olyan hatalma van, hogy megőriz, és megőrizzen. És lehet, hogy vannak mélységeink, és lehet, hogy vannak küzdelmeink, de az Istennek van hatalma azokban megtartani. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez lehet a reménységünk, hogy Isten megtart és megőriz. Lehet, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ezt mi reméljük és elképzeljük. Lehet, hogy azt hisszük, hogy nehezebb már nem lehet. Épp az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta azt, hogy az édesapja minden szilveszterkor elmondta azt, mikor visszatekintett az évre, hogy na, ennél rosszabb már nem jöhet. Következő évben új volt. Lehet, hogy valami hasonlót élünk meg. Az Isten kezéből nem ragadhat ki senki, és semmi. És az ő kezében valóban kipróbáltá lehet a hitünk, hogy meg tudjunk állni az ő kegyelméből. És azzal szeretném a mai igehirdetést bezárni, hogy azt hiszem, hogy óriási ajándék az, hogyha még azt is éljük meg, hogy elbukunk, akkor sem kell kétségbe esnünk. Mert aki meghalt értünk a Golgotai keresztfán, az a legnagyobb mélységből, a legnagyobb összetörettetésből is képes felemelni bennünket. És ha el is buktunk, akkor van bocsánat, és mondhatjuk bátran, ne örüljén ellenségem, mert elestem bár, de felkelek. Az Úr kegyelméből és szeretetéből. Adjon Isten erőt nekünk ahhoz, hogy a legnehezebb élethelyzetben is megállhassunk, tudva azt, hogy Isten megengedte, és ha megengedte, akkor ő meg is tart benne minket. Adja Isten, hogy ezzel a reménységgel élhessünk alázatban, bízva a mi megváltó Úrunkban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy olyan nehéz örülni a próbákban, és olyan nehéz akár csak arra is emlékezni, hogy te vagy az, aki mindezt megengedted az életünkbe, hogy a mi hitünk igazán kipróbáltál legyen. Urunk, könyörgünk azért, hogy adj erőt életünk mélységeiben. Te őriz bennünket azokban a pillanatainkban, amikor tudjuk azt, hogy könnyen eleshetünk, amikor oly gyengék vagyunk. Őriz meg bennünket a bukástól. Könyörgünk, Urunk, azért, ha mégis mélységbe jut az életünk, akkor teted a hitünket és az életünket igazán kipróbáltál, és te erősíts meg bennünket, hogy ne a romjainkban heverjünk, vagy hogy jobb tette hamuva üljünk, hanem tudjunk bátran szólni, hogy ne örüljön ellenségem, mert elestem bár, de Isten kegyelméből ismét felkelek, és futok egyenesen a cél felé, a te mennyei elhívásod felé. Urunk, hadd vigyük eléd azokat a testvéreinket, akik súlyos terheket hordoznak az életükbe. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, te adj nekik erőt, és kedves előtted akkor, te adj gyógyulást. Adj álhatatosságot a terhek hordozásához. Legyenek a terhek lelkiek, testiek vagy fizikailag. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogyha roskadozva járunk, és tarts meg bennünket napról napra, és erősíts bennünket. Urunk, hadd tapasztaljuk meg a te szeretetedet és irgalmadat életünk mélységeiben. És könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy úgy tudjunk imádkozni, ahogy oly sok zsoltárban olvassuk, hogy már a mélységben hálát ad a zsoltáros a szabadításodért. Mert meg van győződve arról, hogy a mélység után ott vagy te. És aki beleengedted őt, ki is fogod segíteni. Urunk, kérünk, hogy légy velünk, és légy ezzel a gyülekezettel is. Sokszor valóban azt éljük meg, hogy nehéz az az út, amin most haladnunk kell közösségileg is. Oly sok kérdés feszít bennünket, és oly sok kétség, hogy hogy lesz. Segíts hinni, Urunk, hogy te már készíted, és talán el is készítetted azt az utat, mely kifelé vezet a nehézségből. Urunk, adj tisztánlátást és bölcsességet, hogy meglássuk azt, akit ennek a gyülekezetnek az élére szánsz. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd erre a pillanatra a közösséget, és annak a lelkésznek a szívét és életét is. Urunk, irgalmazd nékünk, és valóban azért könyörgünk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.